Kezdődik az aréna, köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna ma délutáni vendégét, Batta Andrást, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A meghívásunkat, a mostani beszélgetést felvételről hallják, és fő témánk a Zeneakadémia, a Zeneművészeti Egyetem megújulása, hiszen elkezdődik talán éppen a napokban, vagy a közeli jövőben a nagymúltú épület felújítása. De elsőként talán egy nagyon friss hírrel és információval kezdjük, hiszen a napokban tértek haza egy kéthetes távol-keleti turnéról. Mit lehet mondani ennek a turnénak a gyors mérlegéről, mert a sajtótudósítások, beszámolók szerint a koncert helyszíneken a közönség felállva ovációval ünnepelte ezeket a fellépéseket?
Csodálatos két hét után vagyunk, és egyáltalán az, hogy létrejött ez a turné, ez már önmagában a csoda kategóriájába tartozik, hiszen a Zeneakadémia 134 éves, ez alatt az időszak alatt arra, hogy a teljes zenekar hosszabb turnéra ment volna külföldre, nem is volt példa, hát különösen nem, hogy a távol-keletre. Dél-Koreában és Japánban koncertezett a zenekarunk ifjú szólistákkal. Mindezt ugye a japán-magyar, illetve koreai-magyar diplomáciai kapcsolatok kerek évfordulója tette lehetővé, ahogy a nagykönyvben meg van írva, állami támogatás és szponzori magántámogatás állt emögött az út mögött, úgyhogy hát megvalóan őszintén, amikor az első koncertnek vége volt, és hát az emberek ott felálltak és könnyeztek, hát magam is megkönnyeztem, hogy egyáltalán ez a kis ország egy olyan terméket tud előállítani, amire ezek a hatalmas ázsiai országok, amelyek valóban egy más dimenziót jelentenek, mint hogy az ember egy másik évszázadba érkezne meg, amikor akár Koreába, akár Japánba, akár Kínába érkezik, hogy ezek az országok is vevők erre, és van valami, amit ezek a nagy országok, nagy népek is tisztelnek bennünk, és ez a zenei tudás.
Az mindenképpen méltánylandó, de azért érdekes, hogy nem nagynevű művészeket delegált Magyarország erre a kulturális rendezvény sorozatra, hanem zeneakadémistákat, fiatal tehetségeket.
Így van, ez egy koncepciója volt fenntartónknak, az Oktatás és Kulturális Minisztériumnak, hogy ők azt mondták, hogy a nagy magyar sztárok azok amúgy is befutottak, és őket amúgy is hívják. Ha valaki 50 éves koráig nem éri el azt a szintet, és azt az ismertséget, és azt a piaci értéket, hogy egy ilyen eseményre meghívják, akkor talán már nem is érdemes, viszont nagyon is érdemes a fiatalokkal. És itt nem csak arról volt szó, hogy tehetséges fiatalok zenekarát hallották, hogy három, hát kifejezetten a zseni kategóriájába tartozó fiatal művész, szólista lépett fel, Farkas Gábor, zongora, Banda Ádám, Hegedő és Várda István, cselló, hát ők már nagy világversenyeket nyertek el, illetve szereztek előkelő helyezést. Tehát nem önmagában a magyar tehetségnek a megmutatkozásáról, hanem egy egész képzési rendszernek a diadaláról van szó, és ezek az országok, ezek nem tisztelnek jobban semmit a tudásnál. Erre hadd mondjak rögtön egy számomra döbbenetes példát. Megérkezünk Szöuli reptér felé 12 órás repülőút után, és a kapitány bemondja, hogy most körülbelül fél órát, 3-4 órát körözni fogunk, nem tudunk leszállni, mert felvételi van a koreai egyetemeken, és ilyenkor minden zajt kiszűrnek, hogy a gyerekek megfelelő módon koncentrálhassanak. Na most hát persze, ugye mi magyarok rögtön azt hittük, hogy itt hát valami kamu dologról van szó, hát nyilván valamit mondanak, nyilván valami probléma van, és mikor leszálltunk, akkor több helyről megtudtuk, hogy valóban így van, tehát nekik egy egyetemi felvételi olyan fontos, hogy képesek egy szöuli repteret, aminek a dimenzióit el sem tudom mondani, ezt a repteret képesek lezárni, és öt köröznek a repülőjében.
Mondhatjuk, hogy szinte kultikus tisztelet övezi a pedagógiát, az oktatást és a tanár munkáját, és talán ez szól a magyarországi zenepedagógiának is.
Így van, mindenképpen, és az érdekes még az is, hogy miközben, mint említettem, ezek a csodálatos fiatal szólisták hát elkáprásztották a közönséget, legalább akkora sikere volt a tisztán zenekari produkcióknak. Tehát az ő számukra az, hogy egységben jelenik meg valami, hogy ott 80 fiatal együtt muzsikál, és az magas szinten történik, ez megint csak egy jele annak, hogy a nép, a közösség, a pedagógia nyilvánul meg emögött a produkció mögött. Ez is halatlan érdekes volt a számomra, hogy mennyire értékelik az ilyenfajta gesztusokat.
Ezt tudjuk, hogy Európában, a tengeren túlon, és talán még inkább itt a Távol-Keleten valóban zenei nagyhatalomként tekintenek ránk Magyarországra, de azért az mindenképpen érdekes, hogy mitől van éppen a Távol-Keleten ekkora érdeklődés a magyar zene, illetve a magyarországi zenepedagógia iránt, mert éppen a napokban olvastam egy helyütt, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem legnagyobb létszámú külföldi hallgatócsoportja hagyományosan Japánból érkezik.
Így van, most már évtizedek óta, és most úgy tűnik, hogy Koreából is többen jönnek majd, illetve sikerül fölvenni azt a kicsit megszakadt szállat, ami ugye a 90-es években szakadt meg, tehát hogy több koreai növendék, ugye Kínával is megvannak a kapcsolatok. Ugye rendkívül nagy az érdeklődés. Na most ennek az oka, hát nyilván hosszan lehetne elemezni, de az egyik ok mindenképpen az, hogy ők egy nagy társadalmat, nagy kultúrát építenek. Nekem többször volt az az érzésem, már korábbi ázsiai utazásaim alapján is, hogy mint annak idején Egyiptomban a piramisokat. Tehát ott egy olyan fajta építkezés zajlik a szó szoros, a materiális értelmében is, és társadalmi építkezés, ami a nagy kultúrák kibontakozására jellemző is. És nekik ki mondott, ki nem mondott céljuk az, hogy a múltat Európából hozzák, és a jövő gazdasági növekedésében pedig Amerikával kelnek versenyre. És meg új városokat építenek fel, például Szöul mellett a reptérhez közel egy Incheon nevű városrész, ahol már 20 évvel ezelőtt elkezdték föltölteni a tenger szakaszt, mert hogy csak arra tud Dél-Korea terjeszkedni, és 20 évvel ezelőtt gondoltak arra, hogy ott majd egyszer várost fognak építeni, és most valóban építenek várost, 100 emelet felhőkarcolók épülnek, meghívják a világ legjelentősebb és legprogresszívabb cégeit, kutatóintézeteit, oktatási intézményeit, szóval egyébként arról is, hogy a Zeneakadémiának is, a Liszt Akadémiának is valamiféle filiália oda kerülne. Tehát az ember szeme előtt épülnek városok. Na most ebbe a koncepcióba, hogy nagy társadalom, nagy kultúra, ebbe jól illeszkedik a klasszikus zenének az értékteremtő ereje. Hát már a repülőgépen is ugye klasszikus zenét, vagy ahhoz hasonlót hall az ember, és az, hogy akárhol játszott a zenekarunk, ugye ezek mind nagy koncerttermek, minimum 2000 fős koncerttermek, Koreában is, Japánban is, mindenütt dugig tele volt. Na most én nagyon jól tudom azt, hangverseny rendezőként, hiszen a Zeneakadémián sokszor rendeztünk, hogy milyen nehéz még 800 embert is összehozni egy hangversenyre, ha csak nem valamilyen világsztárról van szó, tehát kvázi ismeretlen előadókra. És itt egy ismeretlen, vagy csak bizonyos körökben, egyetemi körökben ismert akadémiáért, zenei felsőoktatási intézményért bejönnek az emberek, és meghallgatják a fiatalokat. Nekem ez is nagyon megható is volt, és hát rendkívül imponált.
Megfogalmazható olyasfajta tanulság, hogy mit tanulhatunk viszont mi, magyarok, tőlük? Akár a koreaiaktól, akár a japánoktól?
Hát mindent, azt kell, hogy mondjam. Szóval kicsit keserű szájízzel jöttem haza, mert hát például mondok meg egy egyszerű példát. Az egyik növendékünk, hát ugye muzsikus fiatalokról van szó, akik kicsit ugye álmodozva élik az életüket, mert a zenével foglalkoznak. Ott hagyta a hátizsákját a szöuli reptéren, mindene benne volt, kivéve az útlevelét, átrepültünk Tókióba, ott kiderült, hogy nincs meg a hátizsák, visszatelefonáltunk Szöulba. A táska ugyanazon a helyen volt, ismétlem, a szöuli reptér az 10-szer akkora, mint a Ferihegyi repülőtér, ugyanazon a helyen volt, nem volt kinyitva, benne volt a pénz, benne volt minden, 3 óra múlva már Tókióban volt, átvitték repülőgépre. Szóval közbiztonság, becsületesség, korrektség, és hát dolgoznak, de valami olyan félelmetes módon, ami elképzelhetetlen. Tehát gyakorlatilag az életüket munkával és közlekedéssel töltik, egyszerűen szinte önkívületi állapotig dolgozzák magukat, figyeltem tömegközlekedési eszközökön, állva alszanak, tehát kidolgozták az állvaalvásnak a technikáját, kapaszkodnak, és közben ide-oda lengenek a metrón, és ott alszanak.
Lehet, hogy talán közben éppen komoly zenét
hallgatnak. Így van, közben a fülükben van a mobiltelefonnak, illetve a kis iPhone-nak a dugója. Tehát teljesen más az egész. Igaz, hogy nagyon sokan vannak, de szemmel láthatólag a cél és a presztízs, az ambíció az rettenetes erős bennük. Úgyhogy én szerintem nagyon sok tanulni valóban. Tehát mindenkinek el kellene menni Ázsiába minden döntéshozónak, és ezt megnézni, hogy ők ezt hogy csinálják. Miközben azért zárójelben megjegyzem, bár ez nem az én területem, hogy ezek feudális társadalmak. Egyébként lehet, hogy ez is számít, hogy egy borzasztó erős a hierarchia, ugye mindenkinek megvan a maga kompetenciája, és ugye a végső döntés nem is tudjuk, hogy hol születik, de ezt nem is firtatják, mert mindenki csak azt végzi el, ami az ő nem kis feladata. Tehát nem egyénieskednek, nem akarnak mindent átírni, nem akarnak mindent újra gondolni, hanem szépen beállnak a sodorba, és ott csinálják. Erősen. Ez a régi keleti hierarchia. És itt mindegy, hogy kommunizmus van, vagy kapitalizmus van, hogy Japánról beszélünk, vagy Kínáról, vagy Dél-Koreáról. Ez egyforma.
Szóba került már érintőlegesen egy szorosabb együttműködés a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és Szóli partnerek között, és éppen Sólyom László a napokban jelentette be, aki éppen most a térségben tartózkodik egy körúton, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egy kihelyezett tagozatot, vagy kihelyezett kart létesít majd Dél-Koreában. Mit lehet ennek a részleteiről tudni?
Valóban fölmerült ennek a lehetősége méghozzá egy új város részben, ebben a bizonyos feltöltött tenger szakaszon lévő város részben, ami hát azért lenne óriási nagy dolog, mert oda valóban csak a legkiválóbbakat hívják meg. Tehát ezek az országok már megengedhetik maguknak, hogy bárhonnan a legjobbakat válogassanak a legjobbak közül. Nem csak mi kandidálunk erre egyébként, hanem nyugat-európai, amerikai egyetemek is. Zárójelben jegyzem meg, hogy az oktatási piac például Dél-Koreában is, de Japánban is rendkívül kiélezett és nagy piac, tehát ott vérre megy minden, ugye küzdenek a hallgatókért és az oktatási programokért, tehát még olyan szempontból is nagyon nagy megtiszteltetés ez, hogy nem egy koreai egyetemben, hanem egy külföldi egyetemben gondolkodnak, és valóban voltak tárgyalásaink, ott a polgármester úrral tudtunk beszélgetni, és más befolyásos politikusok, politikának nagyon nagy szerepe van egyébként minden döntésben Dél-Koreában, és valóban nagyon nagy szimpátiával fogadtak, de magam sem reméltem, én is hallottam a rádióban ezt a hírt, hogy ez ennyire gyorsan és ilyen magas szinten kap egy ilyen pozitív visszajelzést, amit hallottunk.
Mikorra lehet ebből szerint valóban ott egy ténylegesen működő kihelyezett tagozat?
Hát én azt gondolom, hogy kb. 2 évre van szükség, mert ugye ők ezt megépítik, csak náluk a megépítés az néhány hónapot jelent, mert szinte a szemünk előtt húzták ott föl az épületeket. Hát ezt nekünk is ki kell dolgozni, hogy hogyan tudjuk mi a tudást, és hát lehetőleg persze olyan minőségű embereket, tanárokat oda vinni, módon, mennyi időt tudott eltölteni ahhoz, hogy valóban ez az európai zenei tudás jöjjön ott át. Egyébként azért is óriási dolog lenne, mert Ázsia legjobb helyén van, tehát 2 óra Tokió, 2 óra a Shanghai, Peking, tehát mindennek a közepén van. Tehát egyszerűen nem csak a zeneakadémiának jelentene nagyon sokat, hanem az egész Magyarországnak, hogy van egy olyan előretolt bástyája, ahol állandóan újra és újra látják, hogy ez Magyarország, ez Budapest. Ez minden téren kihathat.
Ezzel a távol-keleti turnéval szinte egy időben zárta be kapuit itthon Budapesten a Zeneakadémia, és kezdődik majd a közeli napokban már a Zeneakadémia felújítása, amiről már többször beszélgettünk itt az Inforádióban. De talán kezdjük ennek is a művészeti vonatkozásával, hiszen november elején volt egy épület búcsúztató fesztivál, jelképesen a Da Capo 2011 címet viselte ez a fesztivál, és nagyjából hát úgy írható le, hogy telt ház volt minden egyes programon.
Igen, ez számunkra nem csak a búcsút jelentette, hanem egy próbát is egyben, hiszen ugye sokszor elmondtam, hogy ha megtörténik a felújítás, akkor a Zeneakadémia a saját maga hatáskörébe szeretné venni a hangversenyezést, magyarán az oktatás mellett egy hangversenymenedzsment is működne az akadémián, és saját rendezésű koncertek lennének, illetve az egész programot, az egész koncepciót a Zeneakadémia jegyezné, aminek az egyik nagy haszna az volna, hogy az oktatás és a hangversenyezés ilyen módon összekapcsolódna, fiatalokat tudnánk bemutatni, külföldi egyetemekkel kapcsolatot szülni,
és így tovább. Már volt hagyománya a Zeneakadémián.
Valamelyest.
Akár például, hogy a növendékek, a hallgatók együtt koncerteztek az oktatókkal, vagy már nevet szerzett művészekkel, gondolok itt az Alma Mater koncertekre.
Ez így van, de azt nem szabad elfelejteni, ez körülbelül 5 éve kezdődött, tehát ez a korábbi időszakra egyáltalán nem volt jellemző, mert kiadtuk a hangversenytermet, és az rendezett koncertet, aki akart. Tehát meglehetősen esetleges volt. Ez egy hosszabb folyamat, amin dolgozni kell. Egyébként emögé forrást is kell biztosítani, ami a jövőnek az egyik fontos záloga, és ami még mindig nem tisztázott számomra teljesen, mert itt biztos, hogy állami forrás is. Tehát ez nem lehet egyszerűen csak szponzorációból. Eddig mindig szponzorációból csináltuk. Zárjon jegyzem meg, hogy a Búcsú Fesztiválra mi gyakorlatilag minimális pénz, szinte semmit nem kaptunk állami támogatást. Az, hogy ez a fesztivál ilyen volt, azt a Zeneakadémiához való érzelmi kötődés tette lehetővé. Tehát valamennyi szólista, közreműködő, ingyen, honorárium nélkül szerepelt ezen a fesztiválon.
És azért tegyük azt hozzá, hogy voltak itt olyan koncertek, amik szerintem a zenetörténet lapjaira is felkerülnek. Gondolok itt például a Beethoven non-stopra, a Kocsi Zoltán Kotta nélkül elvezényelte a Nemzeti Filharmonikusok élén Beethoven összes szimfóniáját.
Hát így van, ez tulajdonképpen Guinness rekordok könyvébe illő teljesítmény.
Emlékszem, egy hasonló kezdeményezése a Budapesti Tavaszi Fesztiválon volt néhány évvel ezelőtt, egy Mozart maraton, de hát akkor ez majd, hogy nem azzal rokonítható, ez a Beethoven non-stop is.
Igen, de hogy valaki erre képes szellemileg és fizikailag, hogy délután 3-kor elkezdi vezényelni a 9 szimfóniát, és este 10:30-ig gyakorlatilag minimális szünettel ezt megcsinálja, és úgy csinálja meg, és úgy olyan koncepcióval és hát szuverén, egy szellemi szuverenitással, ez egy világ szenzáció, szinte megismételhetetlen produkció, ha ez nem Magyarországon zajlott volna, hanem akár Ázsiában, akár Amerikában, vagy egy nagy központjában, zenei központjában a világnak, Párizsban vagy Londonban, akkor biztos, hogy a New York Times-tól kezdve mindenki erről írt volna. Tehát itt olyan hihetetlen nemzeti kincs van a zenében, amit még mindig nem tudunk igazán kihasználni, pontosabban a marketing részét nem tudjuk felépíteni. Hát itt meggyőződésem, hogy viszonylag kis befektetéssel hatalmas nagyot lehetne produkálni, hogyha egy bizonyos ország marketing stratégiai büdzsét erre a célra el tudnának különíteni. Az arab világban ugyancsak megvan az érdeklődés a magyar zene iránt, tehát ahogy Ázsiában is, tehát ennek beláthatatlan következményei lehetnek. Tehát nem egy partikuláris dologról van szó, hanem szerintem Magyarország számára egy abszolút stratégiai, központi kérdésről.
Még a búcsúnál maradva azt olvastam egy helyütt, hogy az orgona tanszék nem csak az épülettől búcsúzik, hanem magától, a hangszertől is, a Zeneakadémia orgonájától, de azért érdemes zárójelben megemlíteni, hogy néhány nappal korábban a Búcsú Fesztivál előtt már szó szerint megadta magát a Zeneakadémia orgonája. Ugye emlékszünk, hogy Varnux Klavér koncertezett itt, és ugyancsak egy ilyen épület búcsúztató koncerten nagyjából 20. perc tájékán füstölve leállt az orgona. Ez már azt jelzi, hogy valóban ez az orgona a végét járja, és nagyon megérett a cserére vagy a felújításra?
Az orgonának vannak bizonyos problémái, például egy motor probléma volt, ami a Xavier koncertjén sajnos felmondta a szolgálatot, de amúgy az orgonát lehetne még használni, de az orgona nem elég jó, legalábbis az orgonistáknak nem az.
És nem hiszem, a 60-as években volt egy
úgy
felújítás.
Van, úgy van, a 60-as évek vége felé kicserélték az eredeti orgonát, az 1907-es eredeti orgonát, ami egy német cég, egy Voith nevű cégnek volt. Egyébként a cég történetében a legnagyobb és a leghíresebb orgonája. Na most ezt 60-as években lecserélték, illetve megtartottak bizonyos részeket, bizonyos sípokat, és kiegészítették újakkal. Akkoriban egy kelet-német, egy NDK-s cég csinálta meg. És hát most az a lenne a koncepció, hogy visszaállítanánk az eredetit. Ha nem is ugyanazokkal a sípokkal, mert azok az eredeti sípok nincsenek meg, de létezik a cég, és gyártatni lehetne egy az eredetivel szinte teljesen megegyező orgonát, mert ugye az arra az akusztikára, arra a terembe készül.
Teljes egészében új orgona lenne azért.
Az egy új orgona lenne.
Így van. Az eredeti
orgonának. Igen, igen, igen. És hát az organisták, szakértők esküsznek rá, hogy ez egy minőségi javulást jelentene.
Ez egy magyar orgona készítő műhely? Egyáltalán Magyarországon vannak orgonaépítők?
Van Magyarországon, vannak orgonaépítők, de itt ebben az esetben ennek a Voith cégnek a munkájára számítanánk. Az orgona egyébként egy annyira speciális világ, hogy igazából az orgonához csak az orgonisták és az orgonaépítők értenek, és hát természetesen ott is nagy viták vannak, de már van egy nagyon sikeres ugye, projekt, a MIPA orgonája, ami teli találat, ami egy csodálatos hangszer, és azt is ugye magyarok, részben magyarok építették, magyarok felügyelték, ugye itt Fasang Lászlónak, ifjú orgonatitánnak, ugye óriási szerepe van, ő nálunk tanár a Zeneakadémián, úgyhogy én is rájuk tudok, az orgonistákra tudok hagyatkozni. Nem tréfa dolog ez, mert egy ilyen orgona azért kb. Egy 500 000 forintba kerül, úgyhogy hát ennek is majd még meg kell nézni a forrását, mert hogy a nagy projektben, a felújítási projektben van hangszer, eszközbeszerzésre is pénz, de hát persze minden nem lehet megvenni, mert nekünk egy csomó zongorát kell majd vásárolnunk, új zongorákat kell vásárolni, zenekari hangszereket kell, és hát ott az orgona.
Bata András, a Zeneakadémia rektora a vendégünk ma délután itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána folytatjuk a beszélgetést.